Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunk Jézus Krisztustól. Áldott a mi Istenünk és irgalmas atyánk, aki elküldte nekünk a mi urunk Jézus Krisztust, az egyszülött fiát, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból. Istennek a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Gyertek testvéreim, könyörögjünk. Menj, édesatyánk, a mi urunk Jézus Krisztusban, ismét leborulunk a te trónusod előtt, mert a te szereteted és a te jóságod hívott bennünket ide a te szent színed elé, és gyűjtött össze e mai napon is. Köszönjük, Urunk, hatalmas szeretetedet, amelyet Jézus Krisztus által nyilvánítottál ki ebben a világban, és jelentettél ki a mi szívünkben, ígéd és szent lelked által. Köszönjük, Urunk, hogy eljöttél erre a földre, hogy helyet készíts nekünk a mennyben. Te elfoglaltad a földön a mi helyünket, hogy ezáltal fölemelhess bennünket a nekünk mennybe készített helyre. Adurunk, hogy megismerjük, megértsük ezt a csodát, és leboruljunk előtted, és imádjunk téged mostantól fogva mindörökké. Kérünk, hogy ígéd és lelked által írd a szívünkbe hatalmas cselekedetedet, a mi üdvözítésünket, hogy megértsük a te szeretetedet és a te szabadításodat, amellyel Jézus Krisztusban szabadítottál meg minket. Kérünk téged, mennyei szerető édesatyám, atyánk, hogy áraszd ki a te lelkedet a te népedre, a te gyülekezetedre. Most különösen kérünk, hogy bocsásd el lelkedet a mi református anyaszent egyházunkba, és eleveníts meg bennünket, menj édesatyánk, ezen a mai napon, amikor szerte ezen a földön a magyar reformátusok arra emlékeznek, és azt ünnepeljük meg, hogy egyek vagyunk Jézus Krisztusban. Adurunk, hogy ez ne csak egy kitalált és ember által készített ünnep legyen, hanem valóban meg tudjuk érezni, át tudjuk élni azt, hogy bárhol legyünk is a földkerekségén, te általad és te benned egyek vagyunk, és együvé tartozunk, és könyörgésünk egyetlen egy könyörgés, és szükségünk és kiáltásunk is egyetlen egy nagy kiáltás, és könyörgés és imádság a te szabadításodért, és a mi megtartatásunkért, és a mi üdvözítésünkért. Szent fiad Jézus Krisztus nevében kérünk téged, atyánk, hogy hallgass meg minket. Ígéreted szerint légy jelen velünk, közöttünk, és áldjál meg bennünket e mostani órában is. Szent fiad nevében, Jézus Krisztus nevében kértünk. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje, amely szól hozzánk, és keressé mennyei atyánk által a mi szívünket írva található a Lukács evangéliuma 7. részében, az első 10 versben. A megnevezett helyen a Lukács evangéliuma 7. részéből miként szól hozzánk Istennek szent igéje, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok meg. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt és haldokolt. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedesz neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus pedig elindult velük. Amikor már közel járt a házhoz, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj! mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Ezért magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alárendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok az egyiknek, menj el, akkor az elmegy. És a másiknak, jöjj ide, akkor az ide jön. És azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor az megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta. És hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz, mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Amikor a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségben találták. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Szeretett testvéreim, a Magyar Reformátusság Egység napján a bibliaolvasó kalauz soron következő alapigéje erre a mai úrnapjára kijelölt új szövetségi igéje a Máté evangéliumából a hatalom alá rendelt vagy vetett ember hatalmáról szól, és pedig a kapernaumi százados történetén keresztül, amit hallottunk, de nem a Máté evangéliumából, hanem egy kicsit részletesebben a Lukács evangéliumából. Lukács evangélista szerint, aki tehát maga is leegyezt ezt a történetet, Kapernaum városának századosa Mátéval ellentétben nem maga ment Jézushoz, hanem a város zsidó vezetőségét kérte meg, hogy menjenek el az ő nevében, és kérjék meg őt, hogy jöjjön el a lakásába, és gyógyítsa meg az ő szeretet, és felettébb megbecsült szolgáját, aki halálán volt. Testvéreim, a város izraelita elöljárói örömmel tettek eleget a római százados felkérésének, és méltatva őt, elmondták Jézusnak, hogy bár nem nemzetbeli, mégis nagyon szereti a népünket, és még a templom felépülése is neki köszönheti a város. Méltó, hogy megtedd, biztatták Jézust, hogy elmenjen hozzá. Nagy dolog ez. A történet első csodája ezen a ponton az, testvéreim, hogy Jézus a legtermészetesebb dolognak tartja, hogy engedelmeskedjen, és a pogány százados hívására elmenjen az ő házához, megtenni azt, amire őt megkérték. És azért nevezem ezt a csöndes engedelmességet a legnagyobb csodának, mert testvéreim, van rá példa az evangéliumban, hogy amikor a szírő föníciai pogány édesanyja könyörgött, sírva kiáltott Jézushoz, hogy az Úr gyógyítsa meg az ő lányát, üzze ki az ő gyerekéből az ördögöt, mert gyötrés kínozza őt, és rajta keresztül az édesanyját és az egész családját is, sírva könyörgött a porban, akkor Jézus megvető szavakkal szólt hozzá. Ezt válaszolta. Nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Jézusnak ezt a beszédét nem lehetett másként érteni. Csak úgy, hogy a pogány asszony Izrael fiaihoz képest csupán tisztátalan kutya. Mitől volt akkor más a római százados? Mitől volt különb? Aki mellesleg még úgy került oda abba a városba, hogy római légió elfoglalta Izraelt, és Rómának a a vazalus királyságává tette. Tehát elnyomóként volt jelen. A hatalom, a karhatalom képviseletében volt jelen. Mitől volt akkor különb ez a százados, mint a pogányasszony? És ezt a kérdést nem értjük, nem tudjuk, hogy mitől volt különb. Miért nem nevezte őt is Jézus kutyának? Nem ez történt, hanem csendben, a legtermészetesebb módon elindult a házához. A történet szerint Jézus a város vezetőinek a kíséretében már közel volt a százados házához. Miközben közeledtek az ő házához, elküldte a baráti bajtársi katonatársait Jézushoz. Egy második küldöttséget is küldött Jézushoz. Meggondolta ez a százados ezt a magatartását. Felülvizsgálta, felülbírálta ezt a magatartását. Tisztában volt azzal, hogy hithű zsidó soha nem lépi át egy pogány ember küszöbét. Hiszen vallási megkötözöttség volt ez a zsidókon. Nem tehették meg. Apostolok cselekedete egy 10. részének a 28. versében olvassuk ezt a vallási kötöttséget, ami megkötözte a hithű izraelita embert. Tisztában volt ezzel a vallási köntösbe bújtatott hagyománnyal, és tisztelte, messze menően tisztelte ezt a hagyományt. Tiszteletben tartotta tehát. És gondolatban egy kicsit helyet cserélt Jézussal, aki zsidó rabbi, azaz zsidó tanító emberként, hogyha megtette volna azt, amire kéri ez a százados őt, akkor bizony ez a tanító, ez az izraelita tanító, aki mellesleg Jézus és rabbi, akkor bajba sodorta volna. Mert akkor ennek a Jézusnak el kellett volna mindenkinek magyarázni, hogy miért szegte meg ezt a törvényt, és miért ment el egy pogány ember házába, mi keresni valója volt ott, és még meg is gyógyított egy pogány embert abban a házban. Tehát nagyon jól tudta a százados, hogyha ezt Jézus megtenni, akkor később ebből neki kára és baja származna, így hát újra gondolta az előző szándékát, akaratát és tervét. A százados nagy méltóság, tisztelettudást és alázatot tanúsítva, tehát lemondott arról, hogy Jézus átlépje az ő otthona küszöbét, de nem mondott le a szolgája meggyógyulásáról. Arról nem mondott le. Ezért újabb követeket küldött Jézushoz, akik így szóltak a százados nevében, a gazdájuk, uruk és barátjuk nevében. Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mond, csak szólj, és meggyógyul az én szolgám. Csak rendelkezz, és meggyógyul az én szolgám. Szeretett testvéreim, a századosnak eme alázatos, tisztelettudó könyörgése egy csodálatos hitvallás is egyben. Egy fantasztikusan felemelő és csodálatos hitvallás, testvéreim. A hatalom alá vetett ember felemelő hitvallása. Hitvallás arról, hogy az Isten fia Jézus Krisztus, aki emberi testet vet magára mindenben és mindenkor mennyei atya akaratának a tetszését, vagy az atya olyan akaratát cselekszi, ami tetszik az Istennek, és ő úgy jött el a mi világunkban, hogy a legutolsó helyet foglalta el, és ült le oda. Ahogy tanította is az ő példázataiban. Mindazt, amit a mennyei atya ő tőle kért, és kér, gyermeki bizalommal az Úr Jézus megcselekszi. A legtermészetesebb engedelmességgel. Hitvallás másodszor arról a mennyei atyának engedelmeskedő Jézus Krisztus nem olyan Istennek alávetett ember, akinek semmi hatalma nem volna. Ellenkezőleg a százados tudván tudja, hogy Jézus egyetlen parancsa szavára nem csak a tisztátalan lelkek távoznak el sietve, de még maga a halál is. Nem beszélve, hogy a betegség is visszavonul. Csak egyet kell neki szólnia, és meggyógyul az ő szolgája. Ezt tudta. Jézus szól, és a betegségnek azt kell tenni, amit Jézus mond. És úgy lesz. És úgy lett. Ez a hitvallás harmadszor arról szól, hogy Jézushoz hasonlóan a százados is hatalom alá vetett katonaember. Parancsoknak engedelmeskedő katonaember. Ezért, ha a felettese kér tőle valamit, ő azt megteszi. De ha ő kéri meg a katonai rendben a neki alárendelt bajtársát, hogy tegye meg ezt vagy azt, akkor a katonatársa is megteszi, megcselekszi a kérését. Negyedszer, a százados eme csodálatos hitvallása arról szól, hogy nincs olyan hatalom alávetett utolsó ember a hatalomnak eme piramisában, akinek ne adatott volna hatalom legalább egy másik ember felett. És ez a titkok titka, hogy ki az a másik ember, akinek felett, vagy aki felettet, vagy aki alattam van, aki felett állok, és aki alattam van. És tudjuk, mert már megmondtam a predikáció előző részében, tudjuk, mivel Urunk Jézus a legutolsó helyet foglalta el, a legeslegutolsó helyet foglalta el. Így ő az egyetlen, aki minden hatalomnak önként rendelte magát alá, hogyan is szól a keresztények Krisztus himnusza, talán a legelső Krisztus himnusz. Idézem, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt. Aki, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfa haláláig. Ezért Isten is felmagasztalta őt, és oly nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyieké, földiek és a föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Pál a filippi gyülekezet számára ebből a hatalmas titokból, misztériumból és igazságból azt a tanítást adja, hogy ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra. És akit még érdekel, hogy milyen más tanítást mond ebből, vagy von le következtetésképpen a filippi gyülekezetnek, olvassuk végig otthon a filippi levélből a második fejezetet. Történetünk századósa ebben a hatalmi struktúrában alázza meg tehát magát Isten és Jézus előtt. Sőt, nemes szívű magatartásában, az egész viselkedésében az a könyörögve kérő hatalom, ahogyan ő cselekszik, a hozzá közel álló szolgáján segíteni akarva, a baráti bajtársán, a városban, a szeretetével megnyert barátain keresztül, és rajtuk keresztül eljut Jézushoz, általa pedig a magasságoshoz, az egyigaz Istenhez. Mindez, amit ebből a történetből hallottunk, testvéreim, azt a hitet, igaz hitet tárja fel, amely legyőzte ezt a világot. És nincs más igaz hit, ami legyőzte volna ezt a világot, hanem csak ez az egyetlen, amit ebben a történetben is tetten érünk. Mert ez a hit, testvéreim, az Atya szívéhez szól. Úgy, mint egy olyan célba kilövött nyilvessző, ami áthasít minden akadályon keresztül, és pont a céllövő tábla kellős közepébe fúródik. Tudjuk a történetből, hogy ez a százados valójában közvetlenül szólította meg Jézust. Bár küldötteket küldött maga előtt, közbenjárókat bocsátott el maga előtt, mégis közvetlenül szólította meg Jézust, mert a megnevezett közvetítők, ugye a városvénei, utána pedig a katonabajtársai, mind a százados nevében szóltak és cselekedtek, jártak el, vagyis amikor a város elöljárói beszéltek Jézussal, valójában a százados beszélt Jézussal. És amikor a katonabajtársait küldte Jézushoz, akkor azokban a katonákban is oly módon volt benne a százados kérése, hogy Jézus csak a százados látta és hallotta meg. És ez is egy csoda, vagyis csodája ennek a történetnek. Tehát csak őt hallotta meg. Sőt, magát a százados szolgáját, aki halálán volt, aki már nem tudott semmit tenni önmagáért, aki már nem tudott beszélni önmagáért, aki már nem tudott könyörögni önmagáért, mert halálán volt, mert a halállal küzdött. Ez a megnevezetlen utolsó szolga beszélt mindezeken keresztül Jézus Krisztussal. És ez azért történhetett meg, testvéreim, mert a százados egy volt ezzel a szolgájával. Bár gazdája volt és ura volt, egy volt vele. Egy rabszolgatartó világban történt mindez. Hát, ha ma lenne ez így, hogy az, aki munkát ad a munkásnak, és hatalma van fölötte, ugyanígy tudna tekinteni a munkására. Milyen világ lenne az? De nem ilyen világban élünk. Sokkal kegyetlenebb. Viszont ebben a történetben pontosan ez történt, drága testvéreim, amit itt hallunk. Mindent összevetve, a százados maga is egy utolsó szolga közben járója volt Jézusnál. Egy küldött. Egy alázatos küldött. Istenhez kiáltó hangja volt a haldokló szolgájának. Ez minden közbenjárás titka. Úgy is mondhatnám, hogy minden imádkozásunk titka, amikor valakiért imádkozunk. Tehát minden közbenjárásunk titka, hogy akiért könyörögve imádkozom, azzal egy vagyok. Az én vagyok. Próbáljuk csak ki. Jézus pontosan ezt tette, amikor a helyünkre állt. Amikor átokká és bűnné lett a keresztfán, és elfoglalta ebben az állapotában a helyünket, azt a helyünket, ami a miénk lett volna ott a fán. Akkor kiáltott így, én Istenem, miért hagytál el engemet? És az a kiáltás ott a keresztfán, az a te kiáltásod, és az az én kiáltásom. A legutolsó ember kiáltás, aki már nem tud könyörögni az életéért, mert a halál benyelte őt, és maga tehetetlen, és semmit nem tehet már magáért, a bűnnel és a halállal szemben, akkor kiáltott Jézus. És hova jutott ez a kiáltás, drága testvére? Tudod ennek a kiáltásnak az útját? Mi lett ebből a kiáltásból? Mondd ki, önmagad életére nézve, és mondd ki a nagy igazságot. Legyőzte a halált, és feltámadt a halálból. Feltámadás lett belőle, kedves testvérem. Ebből a kiáltásból nem csak olyan kicsi gyógyulások sorozata, hanem egy új élet. A legnagyobb mélységből kiáltott, a pokol legaljáról kiáltott. És ebből született meg az örök élet. Nos, ez az a kettős csoda, amire a történet végén felhívja Jézus minden fül és szemtanú figyelmét. Ha emlékszünk még a történetre, akkor Jézus megfordult, hátrafordult és szólt a sokasághoz, aki követte őt. Tehát kettős csoda, a bajba jutottal egyé váló közbenjárás, és az Isten hatalmi cselekvését látó hit. Erről szól ez a történet. Mit is mond az Úr a történet legvégén? Idézem. Amikor pedig Jézus ezeket meghallotta, elcsodálkozott, és hátrafordulva így szólt az őt követők sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ilyen hitet. Nem találtam. Mert ezzel a hittel kellett volna messiásként befogadniuk itt Izraelben Jézust. És nem talált ilyen hitet. Sajnos, testvéreim, maguk, a tanítványok közt sem talált ilyen hitet. Pedig egytől egyig ő maga választotta ki őket, hogy a tanítványai legyenek. Ő szólította meg őket, mindenkit név szerint, hogy kövessék őt. És amikor elérkezett az idő, hogy Jézus búcsút vegyen tőlük, akkor előállt Filip. Testvéreim, előállt Filip, és ezt kérte Jézustól. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és elég nekünk. Mire Jézus visszakérdezett. Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip? Aki engem látott, az atyát látta. Mi módon kéred tehát, hogy mutassam meg neked az atyát? Testvéreim, amiképpen ott Kapernaumban Jézus a római százados által a hozzáelküldött városvéneiben és a katonabajtársaiban magát a százados látta és hallotta meg. Hasonlóképpen a tanítványok is az Atya Istent kellett volna meghallják és meglássák Jézusban. De ez nem történt meg. Mert ilyen hitük nem volt. Nem volt. Ki értheti ezt? Egy pogánynak volt. Egy másik katona századosnak a keresztfa alatt volt ilyen hite, és Izraelben nem volt ilyen hit. Ki értheti ezt? Tény, hogy a kapernaumi századosban olyan módon munkált az Isten szent lelke, alázatosságot, tisztelettudást, engedelmességet, önmegtagadást, lemondást, tiszta, őszinte szeretetet, ragaszkodó, baráti, bajtársias szeretetet, Istennek tetsző fohászt, kérést, könyörgést és kiáltást. És az igaz hit által igaz Isten imádatot, igaz Isten tiszteletet, hogy szeretettől és hittől vezérelt kérésének senki és semmi nem tudott ellene állni. Semmi ezen a világon nem tudott ellenállni. Se betegség, se halál, se politika, se vallás, semmi és senki. Maga az Atya Isten sem nem állt ellene, hanem engedve neki, megcselekedte a kérését. És hallottuk a történetből, a százados szolgája meggyógyult. Abban a pillanatban meggyógyult. Szeretett testvéreim, történetünk századosa tisztában volt azzal, hogy az Isten népe közepette az Ábrahám gyermekei között, a kérők sorában nem a legelső, de még csak nem is a középső, de talán még az utolsó előtti helyen sem állhat, mert a fiakhoz képest ő csupán csak egy asztalukról leeső morzsára váró utolsó kutya, de mindennek dacára Isten nem utoljára, hanem Izrael fiait megelőzve hallgatta meg az ő szívét és lelkét, és elégítette meg őt az ő bőségének asztaláról. Ez történt ebben a történetben. Ámuljunk és csodálkozzunk a meghallgattatásnak eme csodáján, mert így lesznek az utolsókból elsők és az elsőkből utolsók. A csoda nem a százados meggyógyult szolgája, hanem a hitnek gyógyulását munkáló útja volt. És most is ez a csoda, ez az út, a hitnek ez az útja. Testvéreim, azzal kezdtem az igehirdetést, hogy a Magyar Református Egység napját ünnepeljük. És a Magyar Református Egység napján nyissuk meg a szívünket az ige eme tanúságának a befogadására, testvéreim. Ma a földkerekség egészén szétszóródott magyar református testvéreinkkel való egységünkre emlékezünk. A legtöbb magyar református testvérünk a mögöttünk lévő 100 évben olyan hatalmak alá vetett sorsban volt. Igen, gonosz hatalmak alá vetett sorsban volt. Nem volt szabad róla beszélni, de mégis ez történt. Amikor e hatalmak alá vetve a kérők sorában, testvéreim, még embernek sem számítottak a magyar református testvéreink. Még embernek sem számítottak. A zsarnoki elnyomóik szemében még csak emberek sem voltak. Sajnos ez a genocid szemléletmód szándékát, célját és lényegét tekintve nem változott. Nem tűnt el. És mégis egy gyilkos hatalmaknak kiszolgáltatott magyar református testvéreink tudtak úgy kiáltani és kérni a lélek által, hogy mennyei atyánk őket hallgassa meg. És őket tartotta meg. Míg az ördögimádat, kommunista, ateista rendszerét kiszolgálok, egytől egyig elvesztek. Ők megmaradtak, imádkozva megmaradtak, kiáltva megmaradtak, ezért ünnepelhetünk ma együtt velük. Ma legyen ez tanúság nekünk, hogy mi magunk is, utolsókként is úgy tudjunk imádkozni, úgy tudjunk közben járni, úgy tudjunk kérni, hogy atyánk elsőnek hallgasson meg bennünket. Ez az egyetlen lehetőségünk, hangsúlyozom, ez az egyetlen lehetőségünk nekünk is, hogy Jézus Krisztussal mi is diadalmaskodhassunk a világ felett, amely olyanan kíméletlen, mint 100 évvel ezelőtt, vagy még gonoszabb, de mégis diadalmaskodunk. Amen. Áldott Istenünk, mennyei szerető édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban háladással borulunk le a te trónusod előtt, és köszönjük meg az életünket, mert megtartottál bennünket a mögöttünk lévő 100 esztendőben, zsarnoki hatalmaknak alávetve valamennyiünket megőriztél, meghallgattad a mélységből hozzád kiáltó könyörgésünket, közbenjárásunkat, amikor talán nem is csak önmagunkért, vagy már nem önmagunkért, hanem a gyermekeinkért, az unokáinkért, a dédunokáinkért és az ők unokákért kiáltottak a mi felmenőink, és most mi ők és szépunokákként itt állhatunk ebben a templomban, és kiálthatunk magunk is ugyanúgy a gyerekeinkért és az utánunk jövő nemzedékért, hogy hallgass meg minket és könyörülj rajtunk. És miközben hozzád könyörgünk és imádkozunk, megértjük azt, hogy egyek vagyunk mindazokkal, akikért imádkozunk és akikért könyörgünk. Egy test vagyunk, egy test tagjai vagyunk, hozzád tartozunk, te vagy a mi fejünk, Úr Jézus Krisztus, te vagy a mi Urunk, és te vagy a mi egyetlen közbenjárunk, a mi Atyánknál és Istenünknél, és rajtad keresztül eljut a mi hangunk is, ami jelentéktelen, szinte pusztába kiáltott hang, mégis eljut a te trónusod elé. Köszönjük, hogy ennek a csodáját itt átélhetjük és megérezhetjük ebben a csendben, és megtelik a szívünk hálával és reménységgel. Megköszönjük a tanításodat ebből az igéből, hogy a hatalom alá vetett embernek hatalma van úgy szólni hozzád, mennyi édesatyánk, hogy te meghallgasd őt, és a feje tetejére állítsd az egész világot. És megtorpanjon a betegség, a vírus, a halál, és minden gonosz szándék, amely pusztító jelenléttel van körülöttünk, és talán bennünk is ezen a földön, meghódoljon előtted, a te trónusod előtt, Úr Jézus Krisztus, most és mindörökké. Mert most mi is így hajlunk meg előtted, és borulunk le, meghajtjuk a térdünket. Aki a helyünkre álltál, és átokká és bűnné lettél, érettünk a keresztfán, elfoglaltad a helyünket, hogy helyet készíts nekünk a mennyben, ahogy énekeltük is, töltsd be most szívünket ezzel az igazsággal és valósággal, és kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, és töltsél be lelkeddel, és emelj föl bennünket, meghallgatva a mi kiáltásunkat. Olyan halknak, olyan erőtelennek, olyan semminek érezzük az imádságunkat, a könyörgésünket. Mikor azt látjuk, hogy sokszor hiába való mindaz, amit teszünk a gyerekeinkért, mintha nem is hallgatnának meg, nem is hallanának, nem is látnának bennünket, és olyankor félelem tölt el, hogy nem hallgattad meg imádságunkat. De köszönjük, hogy most ezzel a tanítással is beírod a szívünkben, hogy te a legutolsó imádságot is, a legutolsó emberét, a legutolsó helyről meghallgatod, és nem tudsz ellenállni, hanem megcselekszed azt, amit kérünk te tőled. Mert azt, amit kérünk, a te lelked által kérjük, és a te szereteteddel. Amit most is tölts be a szívünkbe, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus nevéért, az ő nevében könyörögtünk. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak, kegyelme Istennek, szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi vélünk. Amen.